hogy ragad meg, és nagyon érdekes ennek az üzenetnek a története, mert néhány héttel ezelőtt a cégvezetők Lengyelországba jártak, Varsóban, és elmentek az ottani koncentrációs táborba, volt koncentrációs táborba. Mi a neve? Várjam, is tudom, Varsó mellett az egyik legnagyobb. Auschwitzban, igen. És Auschwitzban, és a házassági évfordulókon mentek. És az egyik kollégám meg is egyezte, hogy de furcsa házassági évfordulón egy haláltáborba menni, de hogy csak így beszéltek róla, és kiderült, hogy már nagyon régen tanultam erről, vagy tudtam erről, és csak így beleolvastam néhány dolgot, és hogy mik történtek ott, és csak néhány számadat, hogy több mint 2 millió zsidó, és majdnem 1 millió roma származású ember halt ott meg nagyon rövid idő alatt. És nagyon érdekes, hogy rá 2 hétre kaptam a Facebookon egy üzenetet, hogy amikor a háborús bűnösöket Nürnbergbe 46-ban elítélték, akkor Hitler öngyilkos lett, Goebbels szintén, és 11-en álltak, a 11 főbűnös állt a bíróság előtt, és ez egy nemzetközi bíróság volt, és az ítélet halál volt mindenkire. És ebben a Facebook cikkben az állt, hogy nagyon sokan Bibliát olvastak az utolsó napon, az utolsó napokban közülük. És akkor ez így megérintett engem, hogy húha, lehet, hogy tanulmányoznom kell Isten kegyelmét, hogy jobban megértsem. Mert tudod, így aztán megint utána olvastam a II. Világháborúról, olyan 70 nemzetet érintett, és több mint 70 millió halott lett a II. Világháború következménye. 70 millió halott. Hú, ez nagyon nagy szám. Magyarország lakossága alig van 10 millió, és tudod, olvasod, hogy itt vannak a fő bűnösök, és tudod, az egész világ halálra ítél őket. Jóosan. Azt írja ez a cikk, 9 újságíró volt ott, és leírták, hogy el is olvasom nektek ezt a részt. A vádiratban foglaltak alapján valamennyi vádpontban vizsgálatot folytattak ellenük. Emberiség ellen elkövetett bűnök, háborúban elkövetett bűncselekmények, béke elleni bűncselekmények, összeesküvés mások ellen. A bíróság minden bűnöst, minden egyes embert, akik ott álltak előtte, bűnösnek találtak és halálra ítéltek. És olvasom, hogy Bibliát forgattak. És aztán tovább mentem, elkezdtem kutakodni, hogy volt ez, kik ők. És ilyen nevek: Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Rosenberg. És tudod, lehet, hogy fiatalabbak most tanulták, de hallottuk ezeket a neveket. De aztán olyanok is vannak, akiket lehet, hogy nem hallottunk. Julius Streher, elnézést a kiejtésért. Ő volt a zsidó ellenes propaganda szervezője. Aztán Alfred Jodl és Seyss Inguart. És le vannak írva az utolsó mondataik. És nagyon különlegesek. De mielőtt ezt elolvasnám, tudod, az ítélet jogos. Bűncselekményben, talán a földtörténet egyik legnagyobb bűncselekményében mindenki jogosan bűnösnek találtatott. Akár az erkölcsi törvényeket nézzük, akár a földi, az írott törvényeket nézzük, akár a kulturális törvényeket nézzük, akár az érzelmeinket nézzük, bármit nézünk, jogos az ítélet, halál. Tudod, a törvény azt mondja, hogy halál. Nincs pardon, nincs mentség. És Róma 10-ben, a 9. versben azt mondja, ha tehát megvallod, hogy Jézus az Úr, mert a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Szóval, ha megvallod, hogy Jézus az Úr, és hiszed, akkor üdvözülsz. Isten másképpen ül törvényt. Isten másképpen hozza az ítéletet. Isten előtt a bűn az azt jelenti, hogy eltávolodva, elválasztva Istentől. Nem abban számolja, hogy a bűnnek a következménye a te életedben, vagy a náci főbűnösök életében hány ember halála, hanem azt nézi, hogy elválasztva vagy Istentől, vagy nem vagy elválasztva Istentől. És csak tud, hogy a bűn az elválaszt Istentől. A bűn az Ádámot és Évát elválasztotta Istentől. A bűn, ami Jézus Krisztusra lett helyezve, az emberiség bűne, még Jézust is elválasztotta Istentől. A bűn az nagyon komoly. Az nagyon komoly. A bűnnek a következménye nagyon komoly. De mégis Isten megoldása az egészen más, mint ami az ember és az emberiség megoldása. Isten bárkinek megbocsájt, hogyha Jézus Krisztust a megváltójának tartja, és behívja a szívébe. Legyen az tömeggyilkos, legyen az anyagyilkos, legyen az egy vérfolyásos asszony, legyen az az Ószövetségben, az Új Szövetségben, és legyen az ma a 21. században. Képes vagy-e te így gondolkodni? Képes vagy-e így gondolkodni a családodban, a házasságodban, a munkahelyeden, az osztálytársaid között? Képes vagy-e így gondolkodni a nemzetedről, a vezetőkről? Én sokszor nem vagyok képes. Sokszor nem vagyok képes. Sokszor azt találom magamba, hogy jól szeretnék odaolvasni. Például az ország vezetőinek. Jól szeretném megkérdezni tőlük, hogy van az, hogy ti gazdagodtok, és a magyar nép meg szegényedik. Úgy jól szeretnék oda mondogatni. Úgy jól oda tudok mondogatni a feleségemnek, amikor hibázik. Vagy jól oda tudok magamba mondogatni, magamra. Magamra. Isten teremtményére, Isten emberére, ha hibázik. Úgy jó oda tudok mondani. Magamban vagy, akár a szavaimmal. És nem a kegyelemnek a szavait szólom, hanem a törvénynek a szavait szólom. És nem akarom megigazítani, hogy ez most erkölcsi, kulturális, történelmi, vagy bármi. Ha nem a kegyelemnek a szavait szólom, akkor az a törvénynek a szavai. Hogyha valaki elkövet egy bűnt, legyen az akármekkora, ha elengedik a bűnt, nem azt adják, amit megérdemelt. De kezdem ott. Ha valaki elkövet egy bűnt, menjünk előrébb, elkövet egy bűnt, és az a törvény, hogy 10 év fogság, az a törvény bizonyos államokban, hogy halál, akkor az jogos a törvény szerint. Az jogos. Ez a törvény. Azt adja, amit megérdemelsz. Ezt tetted, ez a következménye, és ezt kaptad. Ha halál, akkor halál. Ha valakinek hatalmában áll, valakinek elengedni a büntetését, mert megindul a szíve, mert könyörületes, akkor ez az irgalom. Irgalmaz neki. Nem azt adja, amit megérdemelt. Mert amit megérdemelt volna, az a törvény. De ő nem azt adja, amit megérdemelt. Elengedi. Ez irgalom. De Isten az ő kegyelmében ő kegyelmet ad. Amikor nem azt adja, amit megérdemel, hanem annál sokkal többet. Nem csak elengedi a büntetést, hanem Krisztusban a legmagasabb helyre ülteti. Már nem a bűnöst, mert akkor már ő nem az, aki volt régen, hanem a vadonatúj ember, az új teremtés, Jézus Krisztus mennyasszonya, és Krisztusban ott ül az Atya jobbján, a trónon. Ez a kegyelem. És Isten azt szeretné, hogyha így bánnánk egymással, hogy így bánnánk magunkkal, látod. Nap mint nap letörvénykezzük magunkat, mert mi ismerjük leginkább a hibáinkat. De Isten azt szeretné, hogy te így bánj magaddal. Hogy ne azt add magadnak, amit megérdemelsz. Vagy ne csak elengedd a hibáidat, hanem úgy gondolkodj magadról, mint Isten teremtményéről, hogy Jézus Krisztus mennyasszonya, aki drága véren lett megváltva, aki magas helyekre lett ültetve az Isten jobbján, és akiben az Úr Isten gyönyörködik. Joachim von Ribbentrop, aki a birodalmi külügyminiszter volt, az utolsó szava, hogy ez voltak, Isten óvja meg Németországot. Utolsó kívánságom, hogy Németország egységes legyen, és hogy kelet és nyugat között szövetség jöjjön létre. Békét kívánok a világnak. Wilhelm Keitel tábornok, Wehrmacht főparancsnoka, kérem a mindenható Istentől, legyen könyörülettel a német nép iránt. Előttem több mint 2 millió német katona halt meg hazájáért, mindent Németországért. Alfred Rosenbergnek, a náci főideológusának nem volt egyetlen egy mondani valója sem. Julius Schreher, a zsidó ellenes propaganda szervezője, teli tüdővel kiáltotta, Heil Hitler, amikor be kellett mondania a nevét, szitkozódni kezdett. Ön úgy is jól tudja, most az Istennel van dolgom. Majd gyűlölködő pillantásokkal kísérve hozzátette, majd ti is erre a sorra kerültök. Titeket felakasztanak majd a bolsevikok. Alfred Jodl, a Wehrmacht vezérkari főnöke, Isten veled, Németország. És Seyss Inguard, aki egy osztrák jogász volt, kapcsolatban állt az osztrák nácikkal, 38 elején belügyminiszterként tevékenykedett az Anschluss előkészítésében. Március néhány napi kancellár, majd Osztmár, a német birodalomhoz csatolt Ausztria birodalmi főbiztosa, 39-ben tárca nélküli miniszter, 40-től Hollandia helytartója, korlátlan hatalommal rendelkezett, közreműködött 117 ezer zsidó deportálásában és 5 millió holland állampolgárnak kényszermunkára fogásában. A holland gazdaságot teljes egészében a harmadik birodalom kiszolgáltatásán rendelte alá. 45-ben fogták el. Az utolsó szavai ezek voltak. Készen állok, és menedéket találtam a hitben. Készen állok, és menedéket találtam a hitben. Értjük a csodálatos kegyelmet? A szeretetről írja Isten, hogy magassága van, mélysége van, szélessége és hosszúsága. A kegyelem az nincs olyan mélység, amit ne tudna megérinteni. Csodálatos a kegyelem. Csodálatos. Isten az. Isten természete, Isten jelleme. Nem tudom, Reményi Sándorról hallottatok el, vagy olvastatok-e tőle valamit. Ezt megpróbálom. Először sírsz, azután átkozódsz. Aztán imádkozol. Aztán megfeszített köröm szakadtáig maradék erőd. Akarsz. Eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Mondod magadnak, mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlőcéből nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárul ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény, álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától? Ez a magától, ez a kegyelem. És azt mondja az ige, hogy növekedjünk a kegyelemben és Jézus Krisztusban. Ott folyamatosan növekedjünk a kegyelemben, mert a kegyelem az csodálatos. És Jövő héten lesz egy tábor a gyülekezetünk és a másik gyülekezetünk együtt szervezi, és 20-valahányan mennek fiúk, lányok egy ilyen úgynevezett napközis táborba, és lesznek ott olyanok is, akiknek nem hívők a szülei, és olyanok is, akik igen. És csak szeretnék most együtt imádkozni veletek, hogy legyen ez Istentől kapott ajándék nekik, és a gyerekek szüleinek, hogy Isten használja ezt az ő életükben, ezt az egy hetet, és használja a szülőknek az életében a gyermekeiket, akikkel így lehet, hogy tudunk kapcsolódni, imában biztos, a Szent Szellem munkálkodik, nem véletlen van, és úgy tudom, hogy csak a Máténak a ovistársai közül 4 vagy 5 jönnek, és az az imánk, hogy Isten adjon velük kapcsolatot, akár ezen keresztül. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket. Mennyei Atyám, nem is tudjuk, hogy te mennyire kegyelmes Isten vagy, hogy te mennyire szerető Isten vagy. Sokszor nem értjük azt, hogy te hogyan bánsz velünk. Hogy lehet az, hogy te így is szeretsz minket, pedig tudod, hogy napjában akár többször is elbukunk, és napjában akár többször is mássá tesszük azt a szeretetet, ahogy te szeretsz minket. Napjában akár többször is inkább a törvény szóljuk másokra és önmagunkra, mint a kegyelemnek a szavait. Atyám, csak az a kiáltásom feléd most, hogy segíts nekünk megérteni a te kegyelmedet, segíts nekünk hagyni, hogy a te kegyelmed túlcsorduljon rajtunk. Segíts nekünk, hogy a kegyelem szavait szóljuk, hogy a kegyelem elméjével gondolkodjunk, mert csodálatos a te kegyelmed, elnyúl, elér mindenkihez, bármilyen mélységre, bármilyen magasságra, bármilyen távolságra. És csak az az imánk itt most együtt, hogy csak kérjük, hogy takard be ezt a jövő hetet ennek a csapatnak, a segítőknek. Adj nekik bölcsességet, Uram, óvd meg őket mindenféle balesettől, sérüléstől, de leginkább azért imádkozunk, Atyám, hogy a te néped bizonyságot tegyen a hitetleneknek, a családtagoknak, a szülőknek, hogy ezek a gyerekek hazavigyenek valami olyan dolgot, amely nyilvánvaló tőled van. És hogy azért imádkozok, Atyám, hogy azok a szülők valamilyen módon kapcsolódjanak hozzánk, hogy meg legyenek érintve, hogy üdvösségük legyen. Hogyha elveszettek, akkor megtaláltak legyenek. Hogyha a pokolba tart az életük, akkor váltson irányt az életük, és a mennybe tartson, Uram. Hogy ők is magas trónra ültessenek, hogy ők is kegyelmet tudjanak elfogadni tőled. Hogy őket is kivedd ez az érdemlem, nem érdemlem törvény alól, és a nyilvánvalóan nem érdemlem törvény alá helyezd őket, mert ez a kegyelem, amely sokkal többet ad annál, mint amit megérdemelnénk. És ez nem érdem szerint van. Köszönjük neked, Atyánk, hogy a te kezeidbe tudhatjuk őket, és a te kezeidbe tudhatjuk a gyülekezetünket. Jézus nevében. Csak kérlek, hogy áld meg a következő üzenetet is. Amen.